Több mint 7 éves csúcson a gazdasági növekedés 3,5%-kal nőtt a gazdaság az első negyedévben. 140 kilométeres széllel tombolt a ciklon, a Balaton déli partján 500 házat védenek a méteres hullámoktól. A miniszterelnök szerint egy demokratikus Ukrajnának is tiszteletben kell tartania az unióban betartott alapelveket. A Hírodót látják, jó estét kívánok! Csaknem 1000-szer riasztották a katasztrófa védelmet a vihar miatt az elmúlt másfél nap alatt. Országszerte több mint 100 épület rongálódott meg a viharos szélben, több 10000-en maradtak áram nélkül. Zalában és Somogy megyében több helyen nem járnak a vonatok. Borsod megyében pedig az útra dőlt fák akadályozzák a forgalmat. Az előrejelzés szerint még éjjel is lehet helyenként 100 km/h széllökés, de péntektől már fokozatosan javul az idő. A vihar miatt másodfokú riasztás van érvényben 14 megyek 91 járásában, és árvízvédelmi készültséget rendeltek el 198 kilométernyi szakaszon a Rábán, a Murán, a Hernádon, valamint a Sajón. 500 ingatlant védenek a Balatonból kicsapó hullámoktól. A tó déli oldalán 11000 homokzsákkal védekeznek, két telepített és két mobil szivattyú dolgozik folyamatosan. Fonyódon van kollégánk Silaher Tamás. Szervusz Tamás, mi a helyzet Fonyódon? Tamás, mert megpróbáljuk újra megszólítani, mint látták, ez most nem sikerült. Több mint 7 éves csúcson a gazdasági növekedés, a Statisztikai Hivatal adatai szerint 3,5%-kal nőtt a gazdaság az első negyedévben 2013 hasonló időszakához képest. A friss adat jóval meghaladja a várakozásokat. Az elemzők az előző negyedévhez hasonló 2,7% körüli növekedést vártak.
Mire itt termékeket állítanak elő, főleg zöldségeket dolgoznak fel ebben az albertírsai üzemben. A cég családi vállalkozásként működik, csak magyar alapanyagokat használnak fel. Azt mondják, az elmúlt években folyamatosan fejlesztettek, mert egyre nő a kereslet a termékeik iránt. Jelenleg is egy 600 milliós fejlesztésen dolgoznak, amivel a kínálatukat tudják majd bővíteni.
Növeljük a termelést, és talán a legfrissebb idei év adatokból számolhatok be, nagyon pozitívan, közel 60%-kal nőtt a belföldi és az export forgalmunk is.
A nagy cégek mellett egyre több kis és közepes vállalkozás kezdett fejlesztésekbe a növekvő kereslet miatt. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a 2,7%-os elemzői várakozásoknál jóval nagyobb mértékben 3,5%-kal nőtt a GDP az első negyedévben, ezt közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Utoljára 7 éve fejlődött ilyen ütemben a gazdaság. Ez a grafikon azt mutatja, hogy éves összehasonlításban tavaly éveleje óta folyamatos és egyre gyorsabb a bővülés.
Most kezdődik a tánc.
Vagyis van még növekedési lehetőség a magyar gazdaságban, így kommentálta a KSH adatait a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály azt mondta, kiegyensúlyozottabb lett a fejlődés, mert már nem csak az export, hanem a belső fogyasztás is erősíti a gazdaságot. Hozzátette, olyan bővülés indulhat el, ami az Európai Unió fejlettebb országai közé emelheti Magyarországot.
A gazdasági növekedésen keresztül több munkahely, ágazatokra kiterjedő növekedés, nagyobb foglalkoztatottság és nyilván magasabb jövedelem valósulhat meg.
A miniszter arról is beszélt, szerdán döntött a kormány arról, hogy az uniós támogatások 60%-át a jövőben gazdaságfejlesztésre fordítják, ez pedig tovább élénkítheti a gazdaságot. A vártnál sokkal jobb első negyedéves adatok alapján valószínű, hogy a 2014-es növekedés nagyobb lehet a kormány által várt 2,3%-nál.
Új Közép-Európa kiépítése a cél, mondta Pozsonyban a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor a legnagyobb közép-európai biztonsági konferencián beszélt arról, hogy a lehető legszorosabb együttműködésre van szükség a térség országai között. Az ukrán helyzettel kapcsolatban Orbán Viktor megjegyezte, Ukrajnának tiszteletben kell tartania a közösségi jogokat, így a magyar kisebbség jogait is.
Az eddigieknél is nagyobb figyelem kísérte itt a szlovák fővárosban Közép-Európa legrangosabb biztonságpolitikai fórumát. Pozsonyban szinte minden az ukrán helyzetről szólt.
A visegrádi országok miniszterelnökei is leginkább ezzel foglalkoztak. Azzal mindannyian egyetértettek, hogy tárgyalásos úton kell rendezni az Ukrajnában kialakult helyzetet.
The new Ukraine should be a democratic Ukraine.
Orbán Viktor a délelőtti konferencián a Kárpátalján élő magyarokról szólva úgy fogalmazott, saját maguknak kell meghatározniuk, milyen keretek között szeretnének szülőföldjükön élni. A miniszterelnök azt is mondta, hogy Ukrajnának tiszteletben kell tartania a közösségi jogokat. Legyen szó bármilyen közösségről, így akár a magyar kisebbségről is, tiszteletben kell tartani a jogaikat, és ha ezt Ukrajna nem teszi meg, akkor joggal aggódunk az ország jövőbeni demokratikus jellege miatt, mondta a miniszterelnök. Robert Fico, szlovák kormányfő azt mondta, szkeptikus az Oroszországgal szembeni esetleges újabb gazdasági szankciókkal szemben, mert azok komolyan árthatnak a közép-európai országok gazdaságainak. A lengyel miniszterelnök Donald Tusk erősebb NATO jelenlétet sürgetett a térségben. Orbán Viktor pedig közölte, a visegrádi országok megegyeztek abban, hogy nem csak a katonai kérdésekben működnek szorosabban együtt, de a jövőben a négy ország parlamentjei is.
Két olyan terület, amelynek a jövőben lesz jelentősége, és amely megerősíti a visegrádi együttműködés súlyát az európai architektúrán belül.
A kormányfő arról is beszélt, hogy új Közép-Európa kiépítése a cél, és ehhez pedig a lehető legszorosabb együttműködésre van szükség a térség országai között.
A Magyar Közösség pártjának elnökével is találkozott a Pozsonyban tárgyaló Orbán Viktor. Berényi József a megbeszélés után elmondta, Orbán Viktor tájékoztatása szerint a két miniszterelnök között a következő 4 évben a kisebbségi kérdések fájó részei is napirendre fognak kerülni. És most még egyszer megpróbáljuk kapcsolni Fonyódot, ahol ott van kollégám Silaher Tamás. Szervusz Tamás, most hallasz? Silaher Tamás, szervusz, mi a helyzet Fonyódon?
Jó estét kívánok! Viharos erejű szél, hatalmas kicsapó hullámok, és gyakorlatilag térdig érő víz jellemzi a Szabadstrand területét. Hatalmas hullámok csaptak ki folyamatosan, és a házak kertjében is áll a víz, azonban az épületek többsége egy magas talpazatra épült, ezért nagy valószínűség szerint a házakba nem fog bemenni a kicsapó víz. Egyébként itt az Árpád part területén, ezen a több mint 1 kilométer hosszú szakaszon, amely közvetlenül a Balaton partján van, homokzsákokat építettek, ezzel is próbálják védeni, hogy minél kevesebb víz menjen be a házak udvarába. Ezeket a homokzsákokat folyamatosan emelik annak függvényében, hogy mekkora hullámok csapnak ki a Balatonból. Az előrejelzések szerint ugyanis a most is tapasztalható viharos szél még minimum holnap délig megmarad itt a térségben, így ha kell, a gátat folyamatosan erősíteni fogják.
Silaher Tamás, köszönjük szépen! Szerbiában már 3 halálos áldozata van a rendkívüli esőzések miatt kialakult áradásoknak. A belgrádi kormány rendkívüli helyzetet hirdetett ki az országban. Több száz iskolában nincs tanítás, 100 000 háztartás maradt áram nélkül. Az Ivet ciklon ítéletidőt okoz Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában és Romániában is.
Hirtelen és rendkívüli erővel lépett ki a medréből Dél-Szerbiában a Kolubara folyó a szakadatlan esőzés miatt. Vitt magával mindent, ami az útjába akadt. Valjevónál a legkritikusabb a helyzet. Mintegy 400 embert evakuáltunk, hatalmas az anyagi kár, mondta a helyszínen a szerb belügyminiszter. A kormány az egész ország területére rendkívüli helyzetet hirdetett. Alekszandar Vučić, szerb miniszterelnök arra szólította fel az embereket, kövessék a hatóságok utasításait. Az ítéletidő egyik áldozata ugyanis azért vesztette életét, mert a figyelmeztetések ellenére a házában maradt, amikor jött az ár. Szerbiában 100 000 háztartás maradt áram nélkül, 400 iskolában szünetel az oktatás. A Híradó újvidéki tudósítója azt mondta, az emberek folyamatosan védik otthonaikat az ár ellen.
Szerbia számos településén, ahogyan az itt is látható, a rendkívüli esőzések miatt a víz már a házak között ömlik. A helybéliek homokzsákokkal próbálják meg útját állni. Az elmúlt 24 órában helyenként 140 liter eső esett négyzetméterenként.
Orkán erejű szélre figyelmeztetnek az információs táblák ezen az autópályán Horvátországban. A Zágrábot Splittel összekötő út több szakaszát lezárták a rendkívül erős szélökések miatt. Szünetel a komforgalom is az Adrián. Az Adari kikötőből egyetlen hajó sem indulhatott el. Bosznia-Hercegovinában már a hadsereget is bevetették a mentésben. A Drina és a Boszna folyó kilépett a medréből, több száz házat elöntött a víz. Az embereket helikopterekkel szállítják biztonságos helyre. Az ország több részén akadozik az áramellátás. Romániában több száz embert zárt el a külvilágtól a Vrancsa megyét átszelő Ramna folyó. Plopu faluba egyetlen út és egy híd vezetett. Ezt most elsodorta az ár. A lakók nem tudják elhagyni a települést. Országszerte egyre többen dolgoznak a gátakon.
Rengeteg ember van kint már a tegnap elosztva a román vízügy részéről, meg közvetlenül 1200 ember volt kint.
Az Ivette-ciklon még napokig Közép-Európában marad, így a környező országokban még a következő napokban is újabb, özönvízszerű eső várható.
Az Európai Néppárt ifjúsági szervezete több önkéntesekből álló karavánt indított, hogy országról országra járva az Európai Néppártot népszerűsítsék. A fiatalok nemzetközi küldöttsége most érkezett Nagyváradra, ahol az RMDS ifjúsági csoportjával és a Magyar Ifjúsági Értekezlet képviselőivel találkoztak.
Pálinkával és pogácsával fogadták Nagyváradon az Európai Néppárt ifjúsági szervezetének nemzetközi küldöttségét. A bolgár, ciprusi, moldáv és magyar fiatalok országról országra járva népszerűsítik az Európai Néppártot és annak jelöltjeit.
Az RMDS ifjúsági szervezeteként ismert Magyar Ifjúsági Értekezlet, aki tagja ennek az Európai Néppárt ifjú szervezetének, azért is tartja ezt fontosnak, mert úgy gondoljuk, hogy minél nagyobb arányban veszünk részt az Európai Parlamentben, annál nagyobb az erőnk.
Az utcai bemutatkozón elhangzott, ideje, hogy a fiatalok kezükbe vegyék jövőjüket.
Azt is mondjuk, hogy ha lehetőség adódik a fiataloknak, akkor menjenek el külföldre, és az ott begyűjtött tapasztalatokat hozzák haza, és az itteni közösségeik építésére használják fel.
A magyar-román határátkelő melletti Bors községben a Fidesz ifjúsági szervezete, a Fidelitas fogadta a karavánt.
Fidelitasnak nagyon fontos lenne ez a nemzetegyesítés, tehát ezért is fogott össze a fiatalság, hogy ez a nemzetegyesítés jelképesen létrejön, ezen értem én ezt, hogy a határok átjárhatóbbak legyenek, illetve a szabad munkaáramlás is megtörténjen Európában.
A karaván Bulgáriából indult, majd Románia, Magyarország, Szlovákia és Németország érintésével május 22-én érkezik meg Brüsszelbe, ahol Jean-Claude Juncker EB elnökjelölttel találkoznak.
Kémkedés gyanúja miatt Brüsszelnél kezdeményezte Kovács Béla a jobbikos európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését a legfőbb ügyészség. Értesült a Magyar Nemzet. A lap szerint a képviselő azzal keltette fel a polgári kémelhárítás figyelmét, hogy rendszeresen találkozik konspiratív módon orosz diplomatákkal, és havi rendszerességgel az orosz fővárosba látogat. Kovács Béla azt mondta, soha nem volt kém.
Kamerákkal, fotósokkal és újságírókkal volt tele a Jobbik sajtóterme a képviselői irodaházban. Volt, aki külön le is fényképezte a tömeget. Voltak újságírók, akik be sem fértek a sajtótájékoztató helyszínére, ezért a folyosón várták Kovács Bélát.
Végre az EP programokat be tudjuk mutatni ennyi kamerát.
Az újságírók ezúttal nem a Jobbik EP kampányára voltak kíváncsiak, hanem arra, hogy Kovács Béla, a párt EP képviselője, valóban kémkedette Oroszországnak.
Visszautasítom az ott leírt vádakat.
A Magyar Nemzet írta meg, hogy nyomoznak Kovács Béla ellen, mert a gyanú szerint kémkedett. A lap szerint Kovács Béla rendszeresen találkozik konspiratív módon orosz diplomatákkal, és havi rendszerességgel az orosz fővárosba látogat. A Magyar Nemzet azt is írta, a jobbikos politikus már korábban felkeltette a polgári kémelhárítás figyelmét. A lap megjegyzi, Kovács Béla a 80-as években Moszkvában tanult, felesége pedig orosz-osztrák kettős állampolgár, aki a Magyar Nemzet szerint a KGB kémelhárításának a munkatársa volt.
Engem ilyen lejárató hadjárattal nem fognak tudni megállítani.
Kovács Béla szerint az egész csak egy lejárató kampány. A Jobbik brüsszeli politikusa azt mondta, soha nem volt kém.
Soha nem voltam semmiféle, sem magyar, sem külföldi titkosszolgálatnak sem a tagja. Soha nem is működtem velük együtt, és megkeresés sem volt a részükről.
Kovács Béla külön kikérte magának, hogy a szovjet kémelhárításnak dolgozott volna a felesége.
Őt is megpróbálják ugyanúgy lejáratni, mint jó magamat.
Kovács Bélát ugyanolyan mentelmi jog védi az Európai Parlamentben, mint a hazai képviselőket itthon. Ezért a legfőbb ügyész kérte, hogy Brüsszel függessze fel a jobbikos képviselő mentelmi jogát.
A központnyomozó főügyészség egy 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztésre fenyegetett bűncselekmény ügyében nyomoz.
Már régóta nyomoznak Kovács Béla ellen. Most azért kérik, hogy függesszék fel a mentelmi jogát, mert az hátráltatná a további nyomozást, mondta Fazekas Géza ügyészségi szóvivő. De hogy pontosan milyen ügyben nyomoznak Kovács Béla ellen, az titkos.
Az egész eljárás minősített, ez azt jelenti, hogy sem a bűncselekményről, sem a feljelentő személyről, és különösen nem a tényállásról és az eddig lefolytatott nyomozati cselekményekről nem áll módonban tájékoztatást adni.
Az Európai Parlament csütörtökön megkapta a legfőbb ügyész levelét. Brüsszelben azt közölték, az EP csak az új törvényhozási ciklusban foglalkozhat a mentelmi jog felfüggesztésével, és csak abban az esetben, ha Kovács Bélát újra EP képviselővé választják. Erre a közvéleménykutatások szerint jó esély van. A kémkedés gyanújába keveredett politikus ugyanis az előkelő 3. helyen szerepel a Jobbik EP listáján.
Adásunk után közbeszéd című műsorunkban Staudt Gábor beszél majd a témáról. Gászhércsi András akkori titokminisztert pedig arról kérdezzük, hogy az 1992. október 23-ai tüntetésről készült NBH jelentés nyilvánosságra hozatalával valóban tisztázódhat-e a Nemzetbiztonsági Bizottság szocialista elnökének, Molnár Zsoltnak a tüntetésben betöltött szerepe. Antal Józsefről, Magyarország rendszerváltás utáni első miniszterelnökéről készült interjúkötetet mutattak be Bécsben, a Collegium Pázmáneumban. A Kései Memoár című kötet a miniszterelnök halálának 20. évfordulóján jelent meg, és 9 eddig ismeretlen beszélgetést tartalmaz, amelyet Oskó Judit készített Antal Józseffel. Az interjúk megvilágítják a politikus személyes sorsát, azokat a tényezőket, amelyek meghatározták életét, pályáját, megszabták emberi tartását, hitét és politikusi hitelét.
Az, hogy 20 évet vártam, hogy ez a kézirat nyomtatásban megjelenjen, annak az egyik oka éppen az volt, hogy azt szerettem volna, hogyha minél hosszabb idő telik el az ő halála óta, hogy azok az előítéletek, amik végigkísérték az ő politikai pályafutását, azok halványuljanak, és azt hiszem, hogy ez szerencsére így is van.
Pénteken forgalomba áll az első BKV telephelyén összeszerelt magyar gyártmányú Ikarusz busz. A járművet részegységenként szállította a Magyar Autóbuszgyártó Kft. A fővárosi telephelyre, ahol az összeszerelést a BKV szakemberei végzik. Az első 3 kocsi részegységei március végén érkeztek meg. Az év végéig további 15 új busz áll forgalomba.
Zűrések, kapaszkodók, szélfogók, ajtók mechanikai része.
Egy teljesen üres vászszerkezetet kaptak a szakemberek a fővárosi szerelőműhelyben. Külön érkezett az összes többi részegység is. A BKV építette be az alkatrészeket.
Hát nekem nem fura, az ami laikusnak biztos fura, de teljesen csupasz váz érkezik, és onnan kezdődik a felépítés. Tehát az a fényezése, a belső burkolat, a szigetelések, nagyon komplet és összetett folyamatok.
A munkások március óta dolgoznak a járműveken. Vezetőjük szerint érzelmileg is kötődnek a 3 buszhoz.
Nagyon pozitív, nagyon örülnek neki, és szeretik ezt az új buszt csinálni. Itt nagyon sokan vagyunk, akik annak idején az Ikarusba kezdtünk, többek között ezért is.
50 éve nem volt buszgyártás a BKV ZRT-n belül.
Mérföldkőnek nevezte a BKV vezérigazgatója a csütörtöki bemutatót. Az összeépítés során a munkatársak megismerik az új technológiákat, megtanulják a karbantartást, és még olcsóbb is, mintha készen vennék.
Az elemeket leszállította az azt gyártó cég, úgymond egy Lego technológia volt, itt összeraktuk a buszokat, a mi munkatársaink összerakták, levizsgáztatták, és itt megkapta a végleges formáját, és most a BKV tulajdonában került a busz, és a BKV tulajdonában került busz pénteken megjelenik az utakon.
A BKV 3 ilyen busz szerel össze, és további 15 darabra van opciója.
Az újságszerkesztéstől a reklám trükkökön keresztül a biztonságos internet használat témái köré szervezi a foglalkozásait a most nyílt Bűvös Völgy Média Értés Oktatóközpont. Karas Monika az NMHH elnöke szerint itt a fiatalok mindenre választ kapnak, amire az új média kultúra világában kíváncsiak, hiszen a program minden médiatípusra kiterjed. Az érdeklődő fiatalokat filmes, híradós, sajtós, rádiós, szinkronos, reklámos és internetes foglalkozásokkal várják.
Jó estét kívánok! Köszöntöm a híradó nézőit!
Akár saját híradójukat is elkészíthetik a diákok a budapesti Bűvösvölgy Média Értés Oktató Központ TV stúdiójában. A legkorszerűbb berendezésekkel felszerelt központban akár a hírolvasó, az operatőr vagy a rendező szerepébe is bele lehet bújni. Megjósolhatják az aznapi időjárást.
Ma esős időnk lesz, úgyhogy ne felejtsék otthon az esernyőiket.
Vagy a saját újságjukat is elkészíthetik.
Nézd, milyen jól néz ki az újságunk ezzel a nagy képpel.
Az újságírás az egyik legnépszerűbb foglalkozás a házban.
Itt a saját fantáziámat tudom használni, és bármilyen képet, bármilyen írást rá tudok tenni a saját újságomra.
A hangstúdióban pedig a rádiós munkát is ki lehet próbálni.
Sziasztok, lányok! Nagyon örülök, hogy köszönhetem a műsorban a Monster Sisters tagjai!
A Bűvösvölgy Médiaértés Oktató Központ azért jött létre, hogy a gyerekeket megtanítsa a tudatos média használatra, mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke. Karas Mónika arról is beszélt, a foglalkozásokon külön felhívják a figyelmet az internet veszélyeire is.
Nagyon-nagyon fontos az ifjúkorúaknak, akiket ugye digitális benszülötteknek hívunk már, megérteni azt, hogy a médiát hogyan használják, hogy magukat ne tegyék ki veszélynek.
A központ kialakítása összesen 600 millió forintba került. A Bűvösvölgyet mostantól iskolai csoportok látogathatják, a nyári szünetben pedig táborozó gyerekeket is fogad majd.
Eredményesen zárult az Ökumenikus Segélyszervezet programsorozata Ukrajnában. A projekt ideje alatt budapesti tanulmányúton is részt vehettek nyugat-ukrajnai szakemberek, ahol többek között megismerkedtek a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács működésével. Az együttműködésnek már a gyakorlatban is tapasztalható eredményei vannak. Az Ivano-Frankovszki megyében ugyanis magyarországi példa szerint irányítják a Kelet-Ukrajnából érkező emberek elszállásolását és étkeztetését. A Donyecki és Luhanszki megyékből egyre többen menekülnek el a terület elszakadását követelő fegyveresek zaklatása miatt. Az oktatást 9 millió forinttal támogatta a Magyar Külügyminisztérium. Idén Magyarország a díszvendége Közép-Európa egyik legmeghatározóbb könyvesereg személyének, a Prágai Könyvvásárnak. 26 ország mutatja be a neves klasszikus és kortárs írók műveit. A magyar standon többek között Márai Sándor, Hályi János és Tóth Krisztina csenyelvre fordított műveiből válogathatnak az érdeklődők. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a megnyitón azt mondta, mindent meg kell tenni azért, hogy Közép-Európa újra egy centrális erőtér legyen, és a nyelvi különbségek ellenére is értsük egymást. Ehhez pedig a könyv egy nagyszerű eszköz.
És mondhatnám, hogy a lelki energiát beletesszük abba, amit egyébként aztán majd a politika színpadán képviseltünk az Európai Unión belül is, amit úgy is hívunk, hogy közép-európai kezdeményezés vagy visegrádi négyek. Ezekhez kell az, hogy csehek és magyarok mondjuk az egyszerű olvasópolgárnak a szintjén is többet tudjanak egymásról, mint amit most tudnak.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek Bobák Róberttől, aztán az időjárás jelentés, majd a közbeszéd. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!